Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Megnyílt a poszterra V4 plakát vándorkiállítás. Az egyelőre csak online megtekinthető tárlat április 18-áig látható. A Magyar Művészeti Akadémia a V4-ek megalakulásának 30. évfordulójára készült nemzetközi plakát kiállítása a visegrádi országok legkiemelkedőbb plakátművészeinek alkotásaiból válogat. A tárlat 3-3 magyar, lengyel, cseh és szlovák művész munkáin keresztül enged betekintést a nemzeti sajátosságokat felvonultató kulturális plakátok történetébe. A mintegy 150 művet felvonultató kiállításon helyet kapnak a 12 neves művész diákjainak sorából kiválasztott ifjú plakát tervezők legfrissebb alkotásai, valamint a Lengyel Külügyminisztérium és a Lengyel Grafikusok Szövetsége által meghirdetett plakátpályázat 3 első díjasának művei is. A tárlat április 18-áig látható egyelőre csak virtuális módon. A kiállítás később mind a 4 országba, több városba is ellátogat. A szervezők hamarosan kisfilmeken keresztül is bemutatják az alkotásokat. A tárlat katalógusa elérhető a www.mma.hu weboldalon. Kárpát-medencei esküvői szokásokhoz köthető tárgyakat vár a nagyközönségtől Magyar Mennyasszony című új tárlatához a Magyar Nemzeti Múzeum. A felhívás apropója, hogy immár fél évezredes a gyűjtemény legrégebbi esküvői ruhája, Mária királyné 1521-es Selyem Damaszt menyegzői viselete. A Magyar Nemzeti Múzeum 2022. decemberére Magyar Mennyasszony címmel a saját gyűjteményeire és közösségi gyűjtésre épülő nagyszabású kiállítást tervez, hogy bemutassa a magyar nő, a magyar mennyasszony nézőpontjából az esküvői szokások, hagyományok, viseletek térbeli és időbeli változatosságát. A tárlaton a társadalmi sokszínűség jegyében egyforma hangsúlyt kap város és vidék, a hazánkban egymás mellett élő felekezetek és népcsoportok, valamint a különböző társadalmi rétegek esküvői szokásai 1521-től 2021-ig. A múlt és jelen dinamikus kapcsolatát, a ma emberének saját gyökereihez való viszonyát is bemutató tárlat az intézmény saját anyagán felül a hazai és határon túli magyar közgyűjtemények anyagára is épít. A múzeum több száz esküvővel kapcsolatos műtárgyat őriz a kora újkortól egészen a jelenkorig. A karantén idején zajlott My Home Office Challenge gyűjtéshez hasonlóan a múzeum egyik kurátora ismét közösségépítésbe kezdett, hogy a közgyűjteményekben fellelhető az esküvői szokásokra vonatkozó 19.-20. századi forrásokon túl a leendő látogatók családtörténete, fényképeik és elbeszéléseik is beépüljenek a magyarság házasulási szokásait bemutató kiállításba.
Művészet.
Glossa címen indított tudományos ismeretterjesztő podcast sorozatot a Bölcsészettudományi Kutatóközpont. A Spotify-on és a SoundCloud-on hallgatható adásokban a BTK kutatói a történelem, a régészet, a filozófia, az irodalom, a művészettörténet, a zene és a néprajz világát tárják fel. A műsor célja a tudományos eredmények közérthető elmesélése és elhelyezése a mai embert körülvevő világban, közölte a BTK. A közlemény szerint a Glossa a múlt folyamatai és a hétköznapi tapasztalatok közötti kapcsolódási pontokat keresi, új megvilágításba helyezve mindazt a tudást, amelyeket a korábbi generációk hagytak hátra. Bódi Lóránt, Huhák Helena és Szilágyi Adrien szerkesztők a tudomány és a kultúra különböző területeiről hívnak beszélgető társakat, akik más-más perspektívából tekintenek rá egy adott témára. A podcast azokra a kérdésekre is keresi a válaszokat, hogy hol van a bölcsészettudomány helye a 21. században, és milyen tudást, tapasztalatot kínál a ma embere számára.
Esemény.
Új darabba bővült a Magyar Posta kínai horoszkóp bélyeg sorozata, közölte a vállalat. A kínai horoszkóp szerint 2021 a bivaj éve. Az új bélyeg kis íven található kétféle bélyegképen, az alkalmi borítékon és a bélyegzőben egyaránt jellegzetes, erőt sugárzó testtartásban jelenik meg a bivaj figurája, írják a közleményben. A bivaj a kínai mitológiában a szorgalom és kitartás szimbóluma. A bivaj a 12 zodiákus jegy közül a második. A bivaj jegyben születettek a horoszkóp szerint kitartóak, szeretik a megszokásokat és a hagyományokat, megbízhatóak és nyugodt természetűek. Azt tartják róluk, hogy nem ábrándoznak, hanem egyértelmű terveik vannak. A Magyar Posta 2014 óta bocsát ki kínai horoszkópról bélyeg sorozatot, így az idei a 8. alkalom, és a tervek szerint mind a 12 zodiákus jegy megjelenik majd bélyegen. A bivaj évét 2022-ben a tigris éve követi majd. A kibocsátást most is a holdúj év kezdetéhez igazította a Magyar Posta ZRT. A kínai horoszkóp népszerűsége miatt világszerte adnak ki olyan bélyegeket, amelyek az épp uralkodó állatövi jegyet ábrázolják. A megjelenés időpontja általában a holdúj év kezdetéhez kötődik. A bélyegek grafikai megjelenítése rendkívül változatos. A bélyeg újdonság Mondel Ármin Benyámin tervei alapján 20 000 példányban készült.
Fesztivál.
Március végéig lehet nevezni a 15. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválra, amelyet a járványhelyzetre való tekintettel idén a hagyományos időpontnál később, augusztus 11-e és 15-e között rendeznek meg. Magyarország legnagyobb animációs seregszemléjének versenyprogramjába 2019. január 1-e után készült magyar és európai animációs munkákkal lehet nevezni, téma megkötés nélkül. A magyar alkotások versenyére 6 egész estés film, TV speciál, rövid film, televíziós sorozat, alkalmazott animáció, reklám, szignál, előzetes, főcím, videóklip és diákfilm kategóriában várják az alkotásokat a szervezők. Az európai filmek versenyében egész estés filmek, TV speciálok és televíziós sorozatok mérettetnek meg. A filmek regisztrációja ingyenes. A nevezés részletes feltételei és az online nevezési lap a fesztivál weboldalán érhető el www.kaf.hu. A versenyprogramok mellett tematikus panoráma vetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai konzultációk és mesterkurzusok, valamint workshopok, kiállítások színesítik majd a programot. A KAF célja, hogy a legszélesebb körben merítsen az elmúlt 2 évben készült hazai és nemzetközi animációs filmtermésből.
Film.
Michelle Obama is szerepel a Netflix gyerekeknek szóló új Waffles and Mock című bábfilm sorozatában, melynek célja, hogy megismertesse a gyerekekkel az otthoni főzés örömeit a készételek fogyasztásával szemben, írja a BBC hírportálja. Az egykori amerikai First Lady egy bolt tulajdonost alakít. Elmondása szerint a Netflixen március közepén debütáló 10 részes sorozat vidám, szívmelengető és egyszerűen varázslatos. A két bábfigurának elege lett abból, hogy csak jégkrémet egyenek, és igazi séfekké akarnak válni, ebben segíti őket Obama karaktere. Mágikus repülőbevásárlókocsijukon szállva beutazzák a világot, hogy kipróbálják a különböző kultúrák házi készítésű ételeit. Nem ez az első, hogy bábok segítik Obamát a gyerekek egészséges táplálkozását támogató projektjeiben. 2013-ban a Szezám utca karaktereit invitálta meg a First Lady a Fehérházba, azon kampány keretében, mely az amerikai iskolai étkezés megreformálását és a gyerekkori elhízás csökkentését tűzte ki célul. Michelle és Barack Obama a sorozat exekutív producerei is. A pár 2018-ban több sorozat és film készítésére szerződött le a Netflix-el. Az elkészült munkák között van az Így lettem című 2020-as dokumentumfilm, mely Michelle Obama azonos című önéletrajzán alapul.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A kihalt balatonparti fasorban egy feldúlt fiatal lány indul haza, a februári éjszakában egyedül a szórakozó helyről. Egy autó áll meg mellette, és Lili örömmel be is ül, ám néhány percnyi beszélgetés után kiderül, van mitől tartania. Szlavicsek Judit Légy ott című krimiében egy évek óta magányosan élő 40-es nyomozó nő próbálja kideríteni, miért kellett meghalnia a lánynak, és hiába sejti, hogy ki az elkövető, a gazdag, befolyásos emberek világa megközelíthetetlen számára, legalábbis azt az utasítást kapja, tartsa távol magát ezektől az emberektől. De vajon a fényűző életet élő tökéletesnek látszó család burkán talál-e repedést? Erről is szól a regény, ami érdekes módon eredetileg egy rövid történetnek indult, ezt mondja a szerző.
A könyv első fejezetében egy fiatal lány egy balatoni szórakozóhelyről kilép az ajtón, nyilván ivott, és elindul hazafelé, és aztán egy autó felveszi őt. Elindul egy beszélgetés, aminek az a vége, anélkül, hogy bármit tudnánk bármelyik szereplő életéről, múltjáról, mi hozta őket össze, egyáltalán van-e közöttük bármilyen kapocs. Az a vége, hogy a férfi megöli ezt a fiatal lányt, és a testét elrejti a Balatonban, egy nádasban. Amikor én ezt megírtam, akkor azt gondoltam, hogy írtam egy novellát, van egy szerzői oldalam, oda kitettem, és aztán ez elkezdett önálló életet élni, mert egyre több ember kezdte megkérdezni, hogy van-e folytatás, és én többször leírtam, hogy ennek nincs folytatása, de aztán engem is elkezdett érdekelni ez a két ember. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy valójában miért ölt ez a férfi, és ez meg is határozta ennek a kriminek a műfaját, mert ez egy Magyarországon viszonylag szokatlan típusú krimi. Tehát ez a Vajdunit típusú krimi, ami mondjuk klasszikusan a Kalambó sorozatokból lehet ismert. Tehát, hogy az első pillanatban tudjuk, hogy ki volt a gyilkos, és sokkal inkább az a kérdés, hogy miért. Illetve hát nyilván a miértekkel följön még egy csomó olyan háttérinformáció, ami akár érdekes lehet pont a társadalmi közeg megmutatása szempontjából, ami nekem szintén fontos volt.
Van egy fiú, aki elvesztette a barátnőjét, neki van egy családja. Mesélj el, hogy ők hogyan élnek, mert hogy ez a család omlik a szemünk láttára szét.
Egy nagyon klasszikus, mai tehetős családot próbáltam felvázolni, egy egygyerekes családmodell, ahol az apa gyakorlatilag a családi bizniszt továbbvíve egy pici mikroközösségben egy nagyon-nagyon magas presztízsű pozícióban létezik. A hozzátartozó feleség nem kell, hogy dolgozzon, nem is teszi, és az hát múlatja az idejét úgy, ahogy azt gondolja, hogy az anyaság az kitölti az életét, de azért nála az anyaságot nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy átlag anyánál. Van az a jól szituált réteg, ahol teljesen természetes, hogy mondjuk egy nőnek nem kell dolgoznia, és ez a fajta könnyebbség egyébként hatalmas nehézség is több nő számára, amit viszont nem tud sem magának, sem a közegnek bevallani. A feleslegesség érzése az sok-sok ürességet és nagyon sok frusztrációt tud az ilyen típusú nőkből kiváltani, legalábbis én ezt tapasztaltam, és ez mindenféle tévutakra visz, minden értelemben. És van egy fiúk, aki hát ebben a közegben szocializálódott, és mégis egy olyan lányjal esik szerelembe, aki pedig egy teljesen más világot képvisel. És amikor ez a lány meghal, akkor ennek a fiúnak rengeteg konfliktusos helyzete lesz, és több fronton. Tehát egyszer meg kell küzdenie az iskolai közegben mondjuk azzal, aki nem mondott gyanakvással, ami őt körbeveszi, amíg nem derül ki, hogy a lányt kiöli meg. Aztán otthon meg kell küzdenie azzal, hogy egyre több olyan információ a számára is világossá válik, hogy esetleg az apja nem az, akinek mondja magát, és hogy az anyjával nagyon-nagyon nagy problémák vannak. És aztán a történet végére mindkettőknek döntést kell hozni. Az anyának is, és a fiúnak is, hogyha ők ebben nem állnak bele, és a végén már tevőlegesen is nem vesznek részt magában a végkifejletben, akkor ők élhettek volna ugyanúgy, ahogy eddig.
A Balaton vidéke, mikor vált ilyen titokzatossá? Miközben írtad a regényt, vagy te már korábban is láttad benne ezeket a pontokat? Megmondom miért, mert ezt az arcát, amit te mutatsz itt egy krimiben, azt nem nagyon ismerjük, szerencsére mondom én, de közben pedig gyönyörű, meg misztikus.
Ez azután alakult ki, amikor ide költöztünk, mert mi nem a Balaton mellett éltünk, 4 éve költöztünk ide a környékre, és én is korábban egy teljesen hagyományos Balaton fogyasztó voltam, tehát nyaranta lejártunk a Balatonra, és a napfényt, meg a strandot, meg a lángost, ezeket a dolgokat ismertem én is belőle, és amikor ide költöztünk, akkor ugye megadatott nekem azt, hogy az év minden napján lássam a tavat. Illetve, hogy megismerjem ezt a mikroközeget, és megismerjem egy kicsit az itt élőket, és ez egy olyan változást indított el bennem, a tóval való kapcsolatomban igazából, hogy nekem ez a tó mostanra egy nem is tudom, egy ilyen igazodási pont lett az életemben. Ahogy a prológusban a nyomozó nő is ezt teszi, tehát az első jelenet az egy téli balatoni helyszín, amikor Kardos Júlia, a nyomozó, nézi a tavat, és letesz egy csokrot a vízre, aminek nyilván a saját életében nagy jelentősége van. Én egyébként hasonlóan teszem, hogy majdnem minden nap bemegyek, mondjuk egy percig bámulom a tavat, és akkor onnantól, amikor eljövök, akkor valahogy minden egyszerűbb, és minden a helyére kerül. Nagyon-nagyon szerettem volna valamit kezdeni a Balatonnal. Ez ugyanannyira fontos volt nekem, mint a krimi. Lehet, hogy emiatt is van az, hogy nagyon sok tájleírás van, és nagyon sok ilyen atmoszféra, teremtő rész van a szövegben, ami azt gondolom, hogy nem lépett túl egy olyan határt, hogy már agyon nyomná. A nyugati medence az egy speciális a Balaton szempontjából, és talán azért lehet misztikusabban megfogni, mert ugye itt összefüggő nagy nádasok vannak, és egy viszonylag elvadultabb területe még a Balatonnak, nem is a legfelkapottabb nyilván éppen emiatt. Ugye szemben a Kis-Balaton szintén vadregényes része, tehát ez egy ilyen kicsi mikroklíma a Balatonon belül, a nyugati medence, aminek van egy ilyen furcsa, kicsit elhagyatott hangulata nekem. Amióta itt élek, én erősen ezt érzem, és egyébként nagyon-nagyon megszerettem.
Kardos Júliánról azért kell beszélnünk, mert ő egy olyan ígéretes nyomozó, akire szerintem további regényeket lehetne építeni.
Teljesen átlagos embert szerettem volna létrehozni. És nyilván itt a skandináv krimi hatását azért az ember nem tudja magáról sem letenni, tehát én magam is sok skandináv krimit olvasok. A saját személyes életében bekövetkező tragédiák, ezek a fel nem dolgozott traumák, adják neki gyakorlatilag azt a mozgató erőt, ami előre viszi, és hogyha hosszú távon gondolkodunk benne, már pedig nagyon-nagyon szeretném, hogyha sikerülne, hogy még több története szülessen, akkor azért nagyon nagy távlatok vannak az ő életében, hiszen most 40-es, de nincs gyereke, most nincs mellette férfi, kicsit nehezen is tudja elképzelni magáról, hogy lehetne újra. Tehát mindig úgy gondolkodom benne, hogy a primér nyomozási szál és az a gyilkosság, ami őt foglalkoztatja, az mindig egy párhuzamosság az ő személyes sorsával, és egymásra rezonál a két dolog.
Szlavicsek Judittal beszélgettünk Légy ott című könyvéről. A Balatonnál játszódó krimit az Eravan kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.